Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 3. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Sipos Pál, a Szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett kémia-fizika szakos tanári diplomát 1984-ben. Azóta, egy 9 éves Ausztráliában töltött időszaktól eltekintve, folyamatosan az STE szervetlen és analitikai kémia tanszékén dolgozik. Egyetemi doktori értekezését 1988-ban, a kémia tudomány kandidátusa címét 1994-ben, akadémiai doktori értekezését 2009-ben védte meg. Ausztráliában ipari alapkutatási projektek posztdoktorális munkatársa és projektigazgatója volt, ahonnan 2001-ben költözött haza. Jelenleg tanszékvezető helyettes egyetemi docensként tevékenykedik. Egyetemi oktatóként laboratóriumi gyakorlatokat, fő- és speciális kollégiumokat tartott és tart magyar és angol nyelven, elsősorban analitikai kémiából. Jelenleg 4 PhD hallgató témavezetője, illetve társ témavezetője. Tudományos kutatóként főként vizes oldatok kémiájával foglalkozik, elsősorban ipari szempontból fontos oldatokban előforduló komplex részecskék szerkezetének és egyensúlyainak, valamint az ezekből az oldatokból kiváló szilárd vegyületek szerkezetének jellemzése tekinthető fő kutatási területének. Eddigi eredményeit több mint 70 közleményben és könyvrészletben tette közzé, amelyek összesített hatása 100 feletti, és amelyekre eddig csaknem 500 független hivatkozást kapott. Felkérem Sipos Pál docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóságom! A szokás azt mondani, hogy a téma az utcán hever, és az a téma, amiről ma este előadást tartok önöknek, az utcán hevert. Körülbelül 6 évvel, 7 évvel ezelőtt a nagyáruháznak a passzázsán megszólított egy úriember, és kezembe nyomott egy pamfletet, amelyben egy különleges terméket próbált nekem eladni. Ez anionban, gazdag kationban szegény víz volt, mint ezt megtudtam az úriembertől. Ezt azért próbálta rám sózni, mert hogy állítása szerint az anionok azok segítik az embernek a kedélyét jóvá tenni, az egészségét javítani, a depresszióját csökkenteni, álmatlanságát megszüntetni, szemben a kationokkal, amelyek pontosan ezeknek az ellentétét okozzák. Nyilván rögtön szemet szúrt a dolog, hiszen az alapkurzuson tanítjuk a tisztelt hallgatóságunknak, hogy a vizes oldatokban ugyanannyi anion van, mint kation, tehát rögtön látszott, hogy itt valamiféle átverésről lesz szó. No, én ezt elmeséltem a munkatársaimnak bent a munkahelyemen, és kiderült, hogy szinte mindenkinek van ide vonatkozó története. Kiderült az például, hogy kedves kollégám Halász János egy egész komoly gyűjteményen rendelkezik a különböző csodatévő vizekről, és ezt a gyűjteményét egyébként a mai előadáshoz rendelkezésemre is bocsátotta. Kiderült továbbá az is, hogy a kollégáim szinte mindegyike rendelkezik valamilyen olyan történettel, amit ehhez hozzá lehet adni. Professzor kollégáimhoz szinte 2-3 hetente esnek be olyan fölfedezők, akik semmi más nem kérnek tőlük, csak az, hogy adjanak egy igazolást, hogy az általuk fölfedezett perpetuum mobile működik. Így aztán úgy döntöttem egy idő után, hogy annyi anyag összejött, hogy megpróbálok összeállítani egy olyan előadást, amelyben ezekkel tehát azokkal a jelenségekkel fogok foglalkozni, és rögtön meg is fogom magyarázni, hogy mit értek itt alternatív tudományok alatt, amelyek valamilyen módon nem illeszthetők bele a hivatalos tudománynak a keretei közé. Én azt gondolom, hogy ha a tisztelt hallgatóim fölmennek az interneten bármelyik keresőmotorral, bármelyik az itt bemutatott témakörökre rákeresnek, millió számra fogja kidobni a találatokat a berendezés, és én azt gondolom, hogy tekintetlen arra, hogy ezek a jelenségek általában nem illeszthetők be a hivatalos tudománynak a keretei közé, mindenképpen érdemes velük foglalkozni, mindenképpen fontos róluk beszélni. Mit nevezek én alternatív tudománynak? Hát először is abban az esetben, hogyha egy tudományos állítás vagy valamilyen terméknek a leírása során olyan törvények kerülnek említésre, amelyek a hivatalos tudomány axiomáinak ellentmond. Ez mindenképpen egy olyan alternatívát nyit meg, mint a hivatalos tudomány képviselője kénytelen vagyok alternatívnak nevezni. Ugye, tehát mondjuk például ezt valahogy úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk van egy hosszú levezetés, egyszer csak megszólal a levezetést végrehajtás, és akkor itt egy csoda történt, majd folytatja. Hát nagyjából ugye így képzelhető el az, hogy mikor mond ellent egy axióma, egy állítás a hivatalos tudomány axiomáinak. Sokkal gyakrabban előfordul azonban, hogy ezek az alternatív tudományoknak a képviselői olyan szakifejezéseket használnak, tehát a szakifejezéseket úgy használják, fogjuk majd látni az előadásban, például ez az, hogy katalizátor, rengetegszer elő fog fordulni, csodálatos tulajdonságokat tulajdonítanak nekik, de abszolút mást, mint amit a katalizátorok valójában tudnak, mint amit a katalizátorok a hivatalos tudomány képviselői számára jelentenek. Aztán gyakran előfordul az is, hogy én ezt tudományos halandzsának szoktam hívni, amikor ilyennel találkozom, amikor azokat a fogalmakat használják, azokat a fogalmakat látjuk megjelenni a különböző termékismertetőkben és így tovább, amelyek a hivatalos tudományban is megjelennek, de egy teljes mértékben halandzsa formában egy példát ki is írtam, és azt hiszem, hogy az egészen minimális természettudományos ismeretekkel rendelkező ember számára is nyilvánvaló, hogy ez a mondat így értelmetlen, ezt a mondatot így a hagyományos képzettséggel rendelkező szakember egyszerűen nem tudja értelmezni. És aztán az igazán veszélyesek az alternatív tudományok közül azok, amelyeknek saját fejlesztésű tolványnyelve van, és a saját fejlesztésű, de homályosan definiált kifejezésrendszert használnak. Én például soha nem tudtam még megfejteni, hogy mondjuk a biorezonancia mit jelent, és én azt gondolom, hogy számtalan ilyen kifejezést használhatunk az alternatív tudományok megjelenítésekor. Az internetre fölmenve nagyon sokszor azokat, amikről eddig beszéltem, azokat a tudomány ágakat inkább áltudományként szokták apostrofálni. Én azonban arra biztatnám a tisztelt hallgatóságomat, és azért nem nevezem én magam sem áltudománynak ezeket, mert azzal már rásütném azt a bélyeget, amellyel azt sugalmaznám a tisztelt hallgatóimnak, hogy bizony itt valami álságos dologról van szó, olyanról, amit eleve el lehet utasítani. Én sokkal inkább arra szeretném biztatni a tisztelt jelenlevőket, hogy tekintsék ezt alternatívnak ezeket a dolgokat, amiknek a bemutatására itt sor fog kerülni, és miután mérlegelést követően döntsék el, hogy most akkor ez áltudomány, vagy beleillik a hivatalos tudománynak valamilyen formában a soraiba. A előadásom során a következő kérdésekkel szeretnék foglalkozni, és tulajdonképpen ebből a négy részből fog majd állni az előadásom. Az első talán az itt jelenlevő munkahelyi kollégáim számára a legizgalmasabb kérdés lesz. Mert hát, mint kutatók és mint tanárok is nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy tanítványaink is, illetve a bennünket körülvevő emberek is bizonyos értelemben, meg fogom nem sokára magyarázni, hogy milyen értelemben elfordultak a természettudományoktól, hátat fordítottak neki, sokkal inkább hajlamosak arra, hogy az alternatív tudományok eredményeit fogadják el. Nos, ezt is mindenképpen szeretném megvizsgálni. Mi az oka annak, hogy ilyen népszerű, könnyen kaphatóak, könnyen hajlamosak vagyunk arra, hogy ezeket az eredményeket elfogadjuk, elhiggyük. A harmadik, talán leghosszabb részben néhány szemelvényt vettem ki az internetről. Ezzel volt a legnehezebb dolgom, ugyanis rengeteg van, elképesztő mennyiségű állítás, adat található meg különböző forrásokban. egyszerűen azt fogom tenni, hogy bemutatok néhány ilyen állítást, és meg fogom azt próbálni vizsgálni, és nyilván erre fogom a tisztelt hallgatóságomat is biztatni. Vizsgáljuk meg most a hivatalos tudomány szemüvegén keresztül azokat az állításokat, amiket az alternatív tudomány képviselői elénk tárnak, és aztán a végén pedig én semmiképpen sem valamiféle kötelező penzumként, vagy kötelezően elfogadnivaló jó tanácsként szeretnék néhány tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes, hogyan várható el a viszonyulás a leendő értelmiségtől, vagy a már létező értelmiségtől, hogy ezekhez az alternatív tudományos eredményekhez viszonyuljon. Nézzük akkor az első részt. Vajon mi az oka annak, hogy az emberek elfordultak a természettudományoktól? Én azt gondolom, hogy a természettudományoknak a története az, mint minden családregény, a múlt század elején kezdődött egy hihetetlen fölvirágzással, egy hihetetlen fölfutó szakasszal, és a múlt század közepére a természettudományok irányába egy hatalmas elvárás jelentkezett a társadalom részéről. Ez az elvárás, ez valahogy úgy fogalmazódott meg, hogy azt várták a természettudományoktól, hogy egyértelmű, határozott választ fog majd adni a társadalomnak a legkülönbözőbb kérdéseire. Na de a természettudományoknak a fejlődése az úgy alakult, és ez teljesen természetes dolog, hiszen így működik a természettudomány, hogy sokkal több kérdést fogalmaz meg, mint válasz, hiszen minden egyes válasz megfogalmazása számtalan új kérdésnek a fölvetését jelenti. Ennek viszont lett egy nagyon kellemetlen következménye, hiszen mivel a ma embere sokkal inkább határozott válaszokra vár a tudománytól, mint tudományos dilemmákra, ezért aztán az emberek bizonyos értelemben kiábrándultak, elfordultak a tudománynak az eredményeitől. Nem használt például ennek a napjainkban a társadalom nyilvánossága előtt folyó tudományos vitáknak a sorozata sem, hiszen ez is azt sugalmazza, hogy tulajdonképpen nem tudunk választ adni arra, hogy most az e-anyagok azok veszélyesek ránk, vagy nem, vagy hogy a globális fölmelegedés az most egy lokálisan megjelenő probléma, hőmérséklet, fluktuáció, vagy pedig tényleg az emberi tevékenységgel kapcsolatos dologról van szó. A másik, amit én azt gondolom, hogy nagyon jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a természettudományoknak mostanában rossz a piaca, az az, hogy a technika fejlődése az olyan hihetetlen léptékű lett, aminek eredményeként egy hétköznapi ember számára ez a fejlődés, ez a változás, ez követhetetlenné vált. Tessék arra az egyszerű dologra gondolni, hogy mondjuk a 20. század elején egy háztartásban csupa olyan berendezések voltak, aminek a működését is tudtuk, vagy tudták azok, akik használták, szétmerték szedni, megmerték javítani, és meg lehetett azokat javítani. Manapság csupa olyan tárgyal, csupa olyan berendezéssel vagyunk körbevéve, csupa olyan fekete dobozzal, amelyekről valljuk be, fogalmuk sincs, hogy hogyan működik. Az meg egy másik kérdés, hogy ezeket a tárgyakat, ezeket szét lehet szedni, de összerakni már nem lehet őket, ugye? Nem megjavíthatók azok a tárgyak, amik körülöttünk vannak. Nem is csoda az, hogy a fogyasztói társadalom az azt sugalmazza minden fogyasztójának, hogy igazából nem fontos ezeknek a tárgyaknak a működését megismerni. Pontosan elegendő, ha használjuk, elhasználjuk, és utána eldobjuk őket. Vagyis valójában nincs időnk arra, hogy a bennünket körülvevő valóságban szemlélődjünk. Márpedig a természettudományos megismerésnek éppen az az alapja. A szemlélődés, az elmélyült szemlélődés, a kérdések föltevése, és a kérdések föltevését követően az azokra való válasznak a megkeresése. A következő, amit én szeretnék itt kifejteni, az a gondolat, vagy gondolatkör, ami az információ áradattal kapcsolatos. Amikor én egyetemista voltam, akkor az információ megszerzését nagyon keményen meg kellett dolgozni. A információ hiányban szenvedtünk. Utána kellett járni, dolgozni kellett azért, hogy az ember az információt megkapja. Manapság pontosan az ellentétére fordult át a világ, elképesztő mennyiségben árad ránk a világból az információknak az özöne. Nem tudom, a tisztelt hallgatóim fölfigyeltek-e nemrég az egyik internetes portálon megjelent egy nagyon érdekes rövid hír, amely szerint, és azt hiszem nagyjából 2 évvel ezelőtt jutott el oda a világ, hogy a világon megtermelt információ és a világon rendelkezésre álló az információ rögzítésére szolgáló anyagnak a viszonya megváltozott. A rögzítésre szolgáló anyagnak a mennyisége, diszkek, hard drive-ok és így tovább, már kevesebb, mint a megtermelt információ. Tehát körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdődött el az, hogy el kellett kezdeni törölni az információkat, mert nem volt a rögzítésük az elegendő hely, elegendő média. Na most, hogy ez mennyire így van, tessék megnézni az ábra jobb oldalán levő 2 képet. A New Yorki Times Square-ről készült az egyik valamikor a század elején, a másik pedig napjainkban, nagyjából öregéből ugyanabból a pozícióból. A század elején készült kép is rendkívül zsúfolt, de ha meggondoljuk, akkor ennek az információ tartalma eléggé szegényes. Látunk néhány házat, néhány autót, néhány embert. Ezzel szemben, amit a jobb alsó sarokban látunk, napjainkban készült a Times Square-ről, özönlenek az információk, fények, betűk, szavak, rövidítések formájában. Ennek szemmel láthatóan ezt, mint tanár, illetve mint a fogyasztói társadalom egy szerény tagja is tanúsíthatom, hogy azt látom a környezetemben, hogy az agyuk telítődött, és ez az én saját agyamra is vonatkozik. Vannak olyan pillanatok, amikor egyszerűen tiltakozom én is az ellen, hogy újabb információt pakoljak be az agyamba, sőt, én még azt is kimerem jelenteni, hogy az, hogy a környezetünkben olyan sok fiatal ember, főleg fiatal embert látunk fejhallgatóval a fején, és egy hát általuk is bevallottan, nem túlságosan jó minőségű zenét hallgatva. Ez a zene ez nem arra szolgál, hogy szórakoztassa ezt a tisztelt fiatal embert vagy hölgyet, hanem arra, hogy kizárja a világot. Legalábbis én azt gondolom, hogy arra is szolgál, hogy egy újabb gátat szabjon annak az információ áradatnak, amiben kénytelen kellettne részesülünk. Most a következőben szeretném egy kicsit szidni az internetet, ami nagyon igazságtalan a részemről, mert naponta körülbelül 5-6 órát eltörtök az internet előtt, van olyan, amikor az egész munkaidőmet az internet előtt töltöm el. Mégis én azt gondolom, hogy az internet a jelentős mértékben hozzájárult és támogatja azt, hogy az emberek ne legyenek annyira kíváncsiak a természettudományokra, mint amilyenek voltak. Először is nagyon fontos dolog azt látni, hogy az internet információi nagyon gyakran nem megbízhatóak. Nemrég azt olvastam a Szegedi Egyetemben, és tökéletesen egyet is értek vele, hogy a mi generációnk, a mostani 40-50 évesek még olyan médiumokból tanulta a tudományt, ami ad nekünk esélyt arra, hogy meg tudjuk ítélni egy-egy internetes forrásnak a hitelességét. A mai fiatalok viszont kapásból az internetről próbálják leszedni az információkat, és azzal a képességgel nem vagy nem föltétlenül rendelkeznek, hogy az egyes információknak a hitelességét meg tudják ítélni. Nagyon fontos, káros hatása még az internetnek az is, hogy egyszerűen nem szükséges az, hogy megtanuljunk adatokat. A mai gyerekek egyébként nem is tudnak adatokat, hiszen ha valamit elfelejtünk, vagy valamire szükségünk van, begépeljük a Google-ba, és pillanatok alatt ki fog nekünk köpni 100 találatot, és rögtön fogjuk tudni az illető adatot. Nem kell adatot megtanulni. Az igazán nagy gondot azonban én azt gondolom, hogy Papp Sándor professzor úr fogalmazta meg egy néhány hónappal ezelőtt megjelent rendkívül szellemes írásában, amelyen arra hívja fel a figyelmet, hogy a mai fiatal generáció rendkívül sok időt tölt képeknek a társaságában, hogy a képek jönnek a televízióból, képek jönnek az internetről, és a képek és a szöveg között az egy nagyon jelentős különbség, hogy a szövegnek az olvasása az absztrakt gondolkodást igényel. A képeknek a megtekintése viszont sokkal kisebb mértékben igényli az absztrakt gondolkodást, hiszen a képek azok már lefordították számunkra a jelenségeknek a lényegét, megjelenítik magát a jelenséget, nem kell nekünk absztrakt módon annak utána gondolni. Nagyon érdekes gondolat, és mindenképpen érdemes a tovább gondolásra. A következő ábrán felül a Tüskevárból, gyermekkorunk, vagy legalábbis az én generációmba tartozó gyermekkorából egyik kedvenc, és rendkívül izgalmasnak számító sorozat filmjéből mutatok be egy képet, alul pedig a Harry Potterből. Egyszerűen arról van szó, hogy az az ember érzése, hogy a fiataloknak, azoknak, akiknek ugye a természettudományok utána kellene járni, olyan mértékben megnőtt az inger küszöbe, hogy például ők már a Tüskevárat nem tudják értékelni. Az inger küszöbnek a megnövekedése viszont ránk tanárokra is rendkívül kellemetlen következményekkel jár, hiszen nekünk az előadáson ezt az inger küszöböt túl kell valahogyan szárnyalnunk. Én nagyon sokszor azt tapasztalom, és biztos vagy benne, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy a természettudományos előadások során az egyetemen nem tudjuk ezt az inger küszöböt túl szárnyalni. Egyszerűen a hallgatóság Harry Potterhez, meg Lady Gagához van szokva, és ezeknek az információ gazdagságát, ezt egyszerűen mi nem tudjuk elérni. További komoly gondnak tartom azt, hogy a médiában a természettudományok a bajok forrásaként jelennek meg, nem pedig a haladás zászlóvívőjeként, és hát a média rengeteget árt a természettudományoknak. Én most csak egyetlen egy példát hadd ragadjak ki, azt hiszem itt erről az egyetlen egy fóliáról hosszasan el lehetne lamentálni, és ez hadd legyen egy kémiai példa. Ez a szó, hogy anyag, ez számtalan eposzi állandó jelző társaságában jelenik meg a médiában, így, hogy rákkelti anyag, vegyi anyag, mérgező anyag, kémiai anyag, természetes anyag. Na most, azt próbáljuk megtanítani mi a hallgatóinknak, hogy az anyagi világ az egységes. Nincs ilyen egy rákkeltő anyag, nincs ilyen egy toxikus anyag. Anyag van, ami lehet mérgező is, meg lehet nem mérgező is. Anyag van, ami bizonyos körülmények között rákkeltő, de hogyha olyan körülmények között alkalmazok, akkor nem lesz rákkeltő. Higgyenek nekem, bármilyen anyagot adnak nekem, én azzal bárkit meg tudok ebben a teremben mérgezni. Tehát az anyagi világ ebből a szempontból egységes. És hát ugye, gondolom mindenki felismeri Szalacsi kollégánkat, aki bebizonyította nekünk, hogy bizony lehet tudományos dolgokról nyilatkozni, úgyis, hogyha nem ért hozzá az ember. Egyszerűen, és hát itt én Bálint Györgynek az egyik ide vonatkozó megfogalmazására szeretnék hivatkozni. A ma átlag emberét egyre kevésbé zavarja az, hogyha a természettudományokban tájékozatlan, és hát egyszerűen nem ciki az, hogyha valaki a természettudományos dolgokban nincs otthon. És végül hagyj adjak még ehhez hozzá egy hungarikumot, ami ugyanúgy hungarikum, mint az unikumunk, ez pedig az, amit talán minden tanárkollega tud igazolni, hogy az, hogy ugye ez az első hét dolog, amit elmondtam, ez azért eléggé globálisnak tekinthető, itt ez viszont nagyon lokális, az, ami Magyarországon az elmúlt néhány évben a természettudományos óraszámmal csökkent, a természettudományos óraszámmal történt a közoktatásban, hát az bizony nem használt a természettudományoknak, a művelőinek. Nézzük, hogy mi az oka annak akkor ezek után, hogy az emberek sokkal szívesebben elfogadják az alternatív tudományokat, mint a hagyományos. Hát egyrészt, mert az alternatív tudományok pont azt ígérik, amit a természettudományok legalábbis hát az eddig elmondottak alapján nem nagyon tudtak megadni. Vagyis egészség, szépség, gazdagság és így tovább nyilvánvalóan azonnal, tehát nem kell rá várakozni, nulla erőfeszítéssel, ami megint nagyon fontos, és hát legalább sok pénzért. Nagyon fontos, hogy az alternatív tudományok eredményeit abszolút nem szükséges megérteni. Pontosan elegendő, hogyha hiszünk benne. Viszont hinni mindenképpen kell benne, mert különben az ember nem venné meg, vagy nem menne oda, ahol ezeket a dolgokat árusítják. Nagyon fontos megfigyelés, és mindenképpen egy tovább gondolásra érdemes gondolat, az az, hogy a fogyasztói társadalomban a tudományos meggyőzésnek a helyét teljes mértékben átvette a gazdasági meggyőzés, vagy legalábbis nagy mértékben, ami alatt én azt értem, hogy a piaci meggyőzés, amit azt értem, hogy egyszerűen sokkal okosabb dolog, hogyha rádumáljuk a tisztelt vevőt arra, hogy megvegye a terméket, mint hogy bebizonyítjuk a termékről azt, hogy az egy működőképes dolog. Ez erre vonatkozó adatot hagy idézzem itt. A gyógyszergyárakban, tehát az alloterápiás gyógyszereknek az előállítása során a marketing költségek általában 30% körül vannak, a többi 70% a gyógyszer kifejlesztésére vonatkozik. Ugyanez az adat a természetgyógyászati termékek esetében 90%. Vagyis hagyj idézek itt egy bomót, jegyezd meg fiam, a gyógyszer ne arra való, hogy megegyük, hanem arra, hogy eladjuk. Hát nagyjából ugye, hogyha a gyógyszerekre vonatkoztatjuk ezt a részt, akkor azt hiszem, hogy érthető a dolog. Fogjuk majd látni a példáknál, hogy bizony nagyon gyakran az alternatív termékeknek az eladásakor mindenféle összeesküvés elméletekre hivatkoznak. Gáncsoskodik a hivatalos tudomány, a gazdasági lobby megakadályozza egy-egy ilyen terméknek a kifejlesztését. Nagyon érdekes gondolat, de én azt hiszem, hogy erre vonatkozóan senki nem tud igazán komoly információkat adni. Itt inkább arról van szó, hogy ha az emberek úgy tüntetik föl a termékeiket, hogy ők tulajdonképpen, illetve saját magukat, hogy ők tulajdonképpen korunk Robin Hoodjai, azzal szimpátiát váltanak ki a közönség soraiban, tehát nyilvánvalóan eladhatóbbá teszik a terméküket. És a következő pedig hát az, hogy és ez igazából jó hír a hivatalos tudomány számára, hogy azért Léptennyomon visszaköszönnek, visszatérnek azok a kifejezések, szakkifejezések az alternatív tudomány marketingében, amelyeket a hivatalos tudomány használ. Nagyon szívesen hivatkoznak erre például, hogy egyetemi kutatások igazolják, tudományos tény és így tovább. Én azt gondolom, és erre is fogok majd mutatni példákat, nagyon sokszor azt látja az ember, hogy olyan tudományos halandzsával áll szembe, amelyre első közelítésben azt mondhatja, amit annak idején Shakespeare mondatott a Hamletben, hogy bolond beszéd, de van benne rendszer. Én ezt inkább Hofi Gézával átfordítanám arra, hogy ugyan úgy néz ki, mintha lenne benne rendszer, de attól ez még bolond beszéd marad. Persze ezt is azért majd meg fogjuk vizsgálni. A továbbiakban szeretnénk néhány szemelvényt adni a tisztelt hallgatóimnak olyan termékekről, illetve olyan produktumokról, amelyek az alternatív tudománynak a termékei. És rögtön előjárójában szeretném elmondani, hogy nem tartom feladatomnak azt, hogy megítéljem, hogy egy adott termék adott körülmények között működik, vagy nem. Hogy egy adott gyógyszer kifejti a hatását, vagy nem. Ennek a megítélése nem rám tartozik. Az, amit én most szeretnék inkább elérni, hogy azoknak a termék ismertetőknek, illetve az adott terméknek, vagy adott produktumnak, tudományos teljesítménynek a leírását, az annak tulajdonított tulajdonságokat szeretném megvizsgálni a hivatalos tudománynak a szemüvegén keresztül. Egyszerűen csak azért, hogy az, amit állítanak erről a termékről, az kiállja a tudományos vizsgálódásnak a próbáját, vagy nem. Bevezettem egy színkódolást is, abból a megfontolásból, hogy nehogy azt mondják majd, hogy ezen az előadáson ezt vagy amazt hallották, tehát hogyha szürke keretben látnak egy dolgot a képernyőre fölvive, azt mások állítják, nem én. Tehát kérem, hogy ne hivatkozzanak majd rám, hogy ezt pedig ezen az előadáson hallották, mert hát ki volt vetítve a képernyőre. Az első egy nagyon érdekes, az elmúlt években berobbant termék, az oxigénnel dusított víz, oxigénnel dusított ivóvíz, ami nagyjából akkor jelent meg a piacon, amikor elárasztották a boltokat a különböző palackozott ásványvizek, amelyek között egyébként rendkívül sok, rendkívül jó minőségű is található. Az oxigénnel dusított vízről azt állítják, és elnézést kérek a továbbiakban a márkajelre vonatkozó dolgokat, én kimontírozom, egyszerűen azért, mert én nem a gyártóval, hanem az általa állított dolgokkal szeretnék csak vitatkozni. Tehát azt mondják, hogy az oxigénnel dusított víz 7-szer több oxigént tartalmaz, mint a városi vizek. Ez mondjuk egy olyan kijelentés, amit még nagyjából el is lehetne fogadni, hiszen semmi más nem kell csinálni, csak oxigén atmoszférában kell telíteni a vizet oxigénnel, és akkor nagyjából 5-6-szor annyi oxigén fog benne elnyelődni, mint hogyha levegővel szemben. Ami már azért egy kicsit bosszantó, hogy két létfontosságú elemről beszél, ugye azért azt mindannyian tudjuk, hogy a víz az nem elem, hanem vegyület, már ezt vegyük mondjuk egy természettudományos egyednek a kukacoskodásának. Na aztán, amivel végképp nem értek egyet, az, hogy ilyen fizikai kötés alakul ki a víz és a oxigén molekulák között. Ilyen kötés legalábbis mi nem tanítjuk. Az, hogy van-e, annak, tehát kérem a tisztelt hallgatni, mert járjanak utána, én megpróbáltam utána járni, nincs ilyen. Nagyon érdekes dolog, hogy mi mindent tudnak ezek a hihetetlen oxigénnel dusított víztermékek, és ez is egy olyan sajátosság, amire érdemes fölfigyelni, és hogyha az ember tetten akar érni egy ilyen terméket, akkor az egyik dolog, amire figyeljen oda, hogy azt állítják valamiről, hogy az egymástól teljesen független a testnek különböző régióiban megjelenő tüneteknek az egyszerre való gyógyítására alkalmas, az szinte biztos, hogy azzal valami baj van. Ilyet ugyanis a gyógyászat nem nagyon ismer. Látjuk azt is, hogy a kerengési zavaroktól kezdve a stresszen és depresszión keresztül minden bubánatot lehet ezzel gyógyítani. A legaranyosabb egyébként a jobb alsó sarokban látható. Ez a vízkoncentrátum. A vízkoncentrátum, kérem, úgy működik, hogy az 1/10-ben meg kell hígítani, és hogyha csapvízzel, és hogyha meghígítottuk csapvízzel, akkor fogjuk majd az optimális hatást majd elérni. Nézzük akkor most meg, hogy mi történik akkor, hogyha oxigénnel, ja egyébként ára kb. 10.000 forint litere, de abban az esetben csak, hogyha nem akciós, ha akciós, akkor ugyanennyiért két litert lehet megkapni. Azt mindannyian tudjuk, hogy valamennyi oxigén oldódik vízben, ezért tudnak a halak létezni a vízben. Ez kérem ki van mérve, erre vonatkozva mérési adatok állnak rendelkezésre, hogyha tiszta oxigénnel telítjük a vizet, akkor mintegy 41 mg, abban az esetben a levegővel telítjük a vizet, akkor nyilván, mivel a nitrogén jelenléte miatt arányosan kevesebb oxigén tud reagálni, oldódni a vízben, ezért annak körülbelül ötöde, mintegy 8 mg per liter oxigén található a vízben. Számoljunk. Abban az esetben, hogyha az ember vesz egy mély lélegzetet, és jó nagy a vitálkapacitása, nagyjából 5 liter levegőt vesz magához, abban nagyjából 1 liter oxigén van, az 1300 mg. Tehát, hogyha szuperoxigén dus vízzel ugyanennyit akarunk a szervezetbe juttatni, akkor már 32 literrel ezt a teljesítményt elérjük. Abban az esetben a közönséges vízzel akkor 162 liter vizet kell meginnunk, hogy ennyi bekerüljön a szervezetbe. A baj azonban nem ezzel van. Sokkal nagyobb baj az, hogy semmiféle bizonyíték arra vonatkozóan nincs, hogy a gyomron keresztül az emberi szervezet képes az oxigént fölvenni, képes az embert az oxigént fölszívni. Van nekünk arra vonatkozó szervünk, ugye ez a tüdőnk, amelyikkel az oxigént magunkhoz veszünk. Abban az esetben, hogyha a vízből tudnánk kivenni, akkor meg kopoltyunknak kellene lenni, de hát utoljára én a Két éltő ember című orosz filmben láttam ilyet, azóta erre nem volt példa. Vagyis akkor az első tételnek a végén hagyd mondjam el azt, maga az oxigénnel való dusítás, az egy hihetetlen jó ötlet. Én szerintem fantasztikusan jó ötlet. Nyilván választjuk le róla azokat az állításokat, amik nem állják ki egy tudományos vizsgálódásnak a próbáját. Én azt gondolom ennek alapján, hogy ez bizony nem működik. A következő a nagy klasszikus, bizonyára sokan hallottak már a tisztelt hallgatóink közül a pívízről. A pívízzel kapcsolatban minden ezt ismertető pamflet azzal kezdődik, hogy egy Shoji Yamashita nevű japán professzor fedezte föl. Tessék kérem fölmenni az internetre és megnézni, hogy Japánban a Yamashita névnek milyen a gyakorisága. Körülbelül olyan a gyakori a Japánban a Yamashita név, mint Magyarországon a Kovács meg a Szabó. Ennek alapján, ennek a nagyon egyszerű megfigyelésnek az alapján már többen feszegetni kezdték azt a kérdést, nem arról volt szó, hogy akik ezt kitalálták, ezt a pívizet, egyszerűen bevezettek egy Japánból származó Kovács professzor, biztos van olyan rengeteg, és annak a nevéhez fűzik a pívíznek az elkövetését. Amiket pirossal kiemeltem, azt hiszem, hogy nem igényelnek különösebb kommentárt, az igazi tudományos halandzsa, tudományos szakszöveg szavaiból összeállított halandzsával találkozhatunk. Van itt elektromágneses hullámok kisugárzása, aura kisugárzása, és így tovább. Ezek csupa-csupa olyan megjegyzések a vízzel kapcsolatban, amelyet nem tudunk értelmezni. Nézzük meg, hogy hogyan készül a pívíz. A pívízre vonatkozóan megint az internetről garmadával lehet letölteni olyan tisztító berendezéseket, amelyekbe bemegy a csapvíz és kijön belőle a pívíz. Én elsősorban majd ezzel a baloldalival szeretnék foglalkozni, itt 7 fázison megy keresztül a csapvízünk, és aztán végül is egy tisztított víz jön ki belőle. Mielőtt azonban ezt megtenném, egy dologra hadd hívjam már fel az előző ábrából a figyelmet, és ezt fogjuk egy kicsit alaposabban megvizsgálni. Azt állítja minden pamflet a pívízről, minden ilyen ismertető, hogy biológiai és fizikai szempontból jelentősen különbözik az általánosan felhasznált hívó- és forrásvizektől. Nos, hát ezt majd meg fogjuk nézni. Minden esetre ezt a különbözőséget egy szűrési folyamattal érik el. 7 fázison megy keresztül, nyilván számmisztika, ugye ez egyértelmű, hogy 7 fázison megy keresztül a szűrés. Nem akarnék én ennek nagyon a részleteibe belemenni, mindegyik fázisban van valami hihetetlen, hogy mondjam csak, művelet, nevezzük műveletnek, amit a vízzel elkövet, kibogozza az összegabajodott vízmolekulákat, meg elképesztő információátvitel történik, aztán a következő ábrán növelik az antioxidációs erő, megnövelik az elektronegativitását a víznek. Én gondolom, hogy kémia tanár, illetve kémiailag inklinált kollégáim rögtön értik, hogy itt miről is van szó, mert én nem értem. Egy pillanatra azért hagyj menjek vissza ebben a ketyerében a harmadik fázishoz, a korall fázishoz, ami mindenképpen megragadta a figyelmemet, ugyanis azt mondják, hogy az Okinawa korall szigeteknek a koralljait rakták oda ugye bele, és hát a Okinawa szigetek környékén az embereknek mintegy 105 éve az átlagos életkora. Ennek egy picit alaposabban utána néztem, és hát ugye ők azt állítják, hogy ez azért van, ez a 105 év átlagos életkor, mert a szangó korallok azok ugye meghosszabbítják az életét az embernek. Nos, Hát én másképp tudom. Ha az ember föllapozza a National Geographic-nak a 2005 novemberi számát, azt írja, hogy valóban így van. Valóban igaz az a része az állításnak, hogy az Okinaván élő emberek hosszabb ideig élnek, mint például a japán átlag életkor. No, nem 105 évig, de jelentősen meghaladja. Japánban most valahol 80 év körül van az átlag életkor. Azonban a National Geographic-nak az állítás az egy kicsit más. Ők azt mondják, és nagyon szépen kifejtik egy rendkívül szellemes, rendkívül kedves cikkben, hogy ezek a nagyon kedves idős emberek, ezek az intenzív közösségi élet, a fizikai aktivitás, az egészséges táplálkozás és a derűs életszemlélet eredményeként élnek hosszú éveket. Szó nem esik szangokorallokról. Na de hát erre is mondhatják azt a tisztelt hallgatóim, hogy de hát én itt kukacoskodok, mert hát ugye igazából nem ezt kell megvizsgálni. Hát akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt a pívizet igazán kritika alá vonni. Az egyik, egy olyan internetes cím van itt, amit igazán szívből ajánlok a figyelmébe az érdeklődőknek. Ez a parajfalóknak a klubja, attól parajfalók, mert a parajelenségeknek a vizsgálatával foglalkoznak, és tudományos alapossággal vizsgálnak meg parajelenségeknek tartott jelenségeket. Nos, hát ezek csupa fiatal versenyzők egyébként, akik megállapították azt, hogy a pívíznek alapvető fizikai tulajdonságai, forralásidő, elolvadáshoz szükséges idő, fagyáspont, vezetőképesség, fényelnyelés, sőt, nemrég olvastam egy viszkozításra vonatkozó munkájukat is. Semmilyen különbséget nem találtak az égvilágon. Tehát végre van egy olyan mérés, amikor egy alapállítást, nevezetesen, hogy a fizikai tulajdonságok jelentősen eltérnek, egyszerű fizikai eszközökkel megvizsgáltak, és a válasz az nem. Nemrég az Interpress magazinban Fábián István professzornak a tollából jelent meg egy nagyon érdekes cikk, amit szintén ajánlok a hallgatóim figyelmébe, és onnan jegyeztem ki ezt a két idézetet. Egyrésztről, már pedig hát Fábián professzornak én azért ezt elhinném, nem ismert olyan forrásmunk, amely a PVS különleges tulajdonságaival kapcsolatos megállapításokat alátámasztaná, és hát annak alapján, amiket itt láttunk, illetve annak alapján, amit a kritikusok meg tudnak fogalmazni, nyugodtan gondolhatjuk azt, hogy a pívíz egy egyszerű csapvíz, és ha szerencsénk van, akkor a sok tisztítási bűvészkedés során nem szennyeződött el. A következő, gondolom sokan találkoztak már a tisztelt hallgatóim közül ezzel, a mágneses víz és gázkezelés. Ez az egyik kedvencem. Rögtön itt van egy permanens mágnes, amire rá tudunk tenni egy arra készített, arra szolgáló üvegkancsót. És ez a permanens mágnes, ez tessék elolvasni, illetve ha alaposabban hagynék elég időt, hogy a tisztelt hallgatóim elolvassák, hogy mi van a táblán, akkor kiderülne belőle, hogy ő azt állítja, hogy az égvilágon semmi nem történik ezzel a vízzel, de az íze az megjavult. Tehát tessék megnézni, az ásvány is összetétele nem változik, a természetes és oldott formában megmarad, nem változnak meg az életfontosságú molekulák. Ez számomra tömörítve azt jelenti, hogy itt igazából az égvilágon semmi nem történik a vízzel, viszont legalább szép környezetben van. A következő már sokkal cselesebb. Itt nem alulról, hanem oldalról támadjuk meg az összegubancolódott vízmolekulákat. Na hát ez már aztán tényleg egy olyan felsorolás, ami megmosolyogtatja az ember. Tessék megnézni, tulajdonképpen ezzel a vízzel az égvilágon mindent meg lehet gyógyítani. Én azonban azt gondolom, hogy azért egy ilyen az oldalra felszerelt mágneses szalaggal én nem gondolom azt, hogy elérhető az a hatás, amit itt a vizes kancsó energetizátorral kapcsolatban megemlítenek. Számos és számtalan ilyen ketyerét lehet látni az interneten, amit mindenféle csövekre rászerel az ember, és még ilyen rajzok is vannak, hogy míg a magnetizer, ugye a mágnesességet képviselő berendezésbe beérkezés előtt a vízmolekulák azok szemmel láthatóan egy koszos környezetben és nagyon össze-vissza rendezetlenül találhatók, addig a mágneses berendezésen áthaladva már szép rendben sorban mennek ki, és ugye ez a működésnek a lényege. Aztán találtam olyat is, amely gáz csőre szerelve az összegubancolódott gázmolekulákat, így fogalmazott a pamflet, hogy szétfésüli a gázmolekulákat. Tisztelt hallgatóim, mi nem azt tanítjuk maguknak, mi azt tanítjuk, hogy a gázmolekulák azok egymástól függetlenül repkednek a levegőben, és egyébként az eddigi tapasztalat szerint ez így is van. Aztán az, hogy most miért volna az igaz, hogyha most mi ezeket az állítólag összekapaszkodott gázmolekulákat szétszedjük darabkákra, akkor megnövekszik a fűtőérték. Ez körülbelül azzal az állítással ekvivalens, hogyha egy fatuskót tüzelünk el, annak kisebb lesz a fűtőértéke, mint hogyha azt felszeleteljük apró darabokra. Amennyiben így lenne, akkor nyilván gyufaszállakkal tüzelne az ember, nem pedig fatuskóval. Aztán nagyon sok ilyen vízkőképződés, gátló, mágneses berendezés kapható a kereskedelmi forgalomban. Én nem akarok azon vitatkozni, hogy most ezek működnek, vagy nem. Hiszen ezt a részét olyan sok van belőle, hogy képtelenség volna mindet leellenőrizni és utána járni. Egy biztos, hogyha működnek, akkor nem attól működnek, hogy szétszedik a vízklasztereket. Mert nézzük csak meg, mi történik akkor, hogyha egy permanens mágnest hattatunk, akár egy víz, akár a vízre, akár a gázra. Most beszéljünk elsősorban a vízről. A vízmolekulákban található hidrogén atomok, azok spinekkel rendelkeznek. Ennek a részleteibe inkább olyan szinten mennék csak bele, hogy mágneses tér hatására ezek a spinek képesek rendeződni. Ami azonban nagyon fontos, és semmi másfajta kölcsönhatást a mágneses tér és a víz között ebben az értelemben nem láthatunk. Ami azonban nagyon fontos, hogy ez a rendeződés, ez körülbelül 1-2 pikoszekundum alatt eltűnik, miután ez a permanens mágneses tér, az állandó mágneses tér kikapcsolódik. Ez az egy pikoszekundum, ez nagyon kicsi idő. A másodperc 1 milliómod részének az 1 milliómod része. Csak hogy lássuk, hogy mennyire kicsi, abban az esetben, hogy egy pikoszekundumot 1 másodpercre fölnagyítanánk időben, akkor 1 másodperc az körülbelül 32 000 évig tartana. Vagyis semmiféle olyan hatása vízre vonatkozóan a permanens mágnestől nincs, ami ezt a fajta rendeződést, ezt a fajta működést, amit ezeknek a termékeknek az ismertetőiben javasolnak, előfordulna. A következőnek szegedi vonatkozása is van, hiszen a csökkentett deutérium tartalmú víznek az ötlete az szegedi kollégáktól származik, és én személy szerint azt gondolom, hogy ez egy olyan ötlet, amit érdemes megfontolni, mert hát hiszen azt talán tudják, hogy mi a deutérium. Ugye a deutérium az egy olyan hidrogénizotóp, amely úgy néz ki, hogy egy normális hidrogénizotópnak egy proton van az atommagjában, a deutériumban egy proton mellett ott van egy neutron is, és nagyjából minden 100 000 molekulából egy normális víz mintában, vagy normális körülmények között a természetes izotóp aránynak megfelelően kb. 12 darab ilyen deutérium található. Most abban az esetben, hogyha a deutériumot eltávolították a vízből, azt tapasztalták, hogy a rákos daganatok, rákos sejteknek a burjánzása az lelassult, és hát ez nyilván arra enged következtetni, hogy ha olyan vízzel látnánk el a szervezetet, amelyben nincsen deutérium, akkor abban a rákos daganatoknak a kifejlődése visszaszorulhatna. Ez egy nagyon érdekes ötlet, és hát hogyha meggondoljuk, hogy ez a 100 000 a 12, ez kicsinek néz ki, mégis, hogyha kiszámítjuk a deutériumnak a valóságos koncentrációját vízben, az 6 millimol. 6 millimol az bizony a kémiában nagyon sok. Nagyon sok olyan oldat van a hétköznapi laboratóriumi gyakorlatban, amely 6 millimolos, és ezekkel már komoly kísérleteket tudunk végezni. Ez egy jelentős koncentráció. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a 6 millimol, ez lehet akár sok is. Ami baj vele, hogy a kémiai különbség a hidrogén és a deutérium között, ez az úgynevezett izotóp effektus, ez rendkívül kicsi. Tehát ezt azért az ember egy kicsit nehezen fogadja el, hogy ilyen drámai különbség van a biológiai tulajdonságok és hatások között. Az, ami azonban igazán nehézzé teszi ennek a deutériummentes víz ötletének az alkalmazását, az, hogy a felnőtt szervezetben van mondjuk 60 liter víz nagyjából. 60 liter vízben kellene kicserélni ezt a bizonyos 60 liter vízből kellene ezt a 100 000-enként 12 darab deutérium atomot kivonni. Ez bizony technikailag nagyon nehéz. Ha utána számolunk annak, hogy ma a kereskedelmi forgalomban kapható deutérium szegény készítményekben mennyire sikerült lecsökkenteni a deutérium prócium, deutérium hidrogén arány, az bizony a 12-ről mindössze 7-10 körülre csökkent le. Ettől tehát egy nagyon komoly hatás nem várható. Én őszintén drukkolok a kollégáimnak, akik ezzel az ötlettel megjelentek, hogy sikerüljön ezt technikailag is megoldani, mert van benne fantázia. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek bizony a technikai megvalósítása az igencsak nehéz lesz. A következő ez egy botránykő, de azért menjünk rajta végig, az elektrolitikus méregtelenítő berendezés. A következőképpen működik, van egy lábfürdő, abba belerakja az ember a lábát, és tessék megnézni a testidegen anyagok, a húgysav, a vérzsír, minden kimegy az embernek a szervezetéből. Nagyon érdekes az, hogy különböző színű elszíneződések, különböző testtájaknak a toxikus anyagoktól való megtisztulásával lesznek majd ekvivalensek. Aztán, hogyha egyébként érdemes eljátszani ezzel a gondolattal, tessék beütni ezt a valamelyik keresőmotorba, és ezrével fogja kidobni a jobbnál jobb méregtelenítő berendezéseket. Itt vannak a talpnak azok a pontjai, amelyen különböző testtájaknak a toxinjai fognak eltávozni, sőt, még a testnek az aurája is megváltozik. Na most igazából ennek a berendezésnek a kritikája, ugye egy időben tele volt a sajtó ennek a kritikájával, vagy hát legalábbis az ide vonatkozó sajtó, az egy jó kontrollkísérlettel sikerült ez alól kihúzni a szőnyeget, mégpedig a következő történt. Bekapcsolták a berendezést, de nem dugták bele a lábukat. Na most legnagyobb meglepetésükre akkor is elszíneződött a víz, ugye? Tehát itt valami furcsa dolog történik. Hát aztán egy kicsit alaposabban utána jártak, szétszették a berendezést, és kiderült, hogy nagyon egyszerű dologról van szó. Vas elektródok között gyenge áramú elektrolízis történt, és az elektrolízis eredményeként az egyik elektród, az anód, anódosan oxidálódott, különböző vasoxidok és vasoxihidroxidok jelentek meg a vízben, és hát, hogyha valaki ismeri az ide vonatkozó alapművet, a Vasoxidok a laboratóriumban című klasszikust, annak a címlapján is egy olyan színtábla látható, amely a különböző vasoxidoknak a színtábláját mutatja meg. Tehát látszik az, hogy valóban azok a színek, amiket az előző fólián megmutattam, azok léteznek különböző ilyen színű vasoxidok, attól függően, hogy éppen az oxidációnak melyik fázisában és a kristály képződésnek a melyik fázisában játszódik le ez a folyamat. Vagyis az elektrolitikus méregtelenítő berendezés nem működik. Kérem, hogyha valakire rá akarnak egy ilyet sózni, erre úri becsület szavamat adom, ha van még ilyen, nem érdemes megvásárolni. A következő a vízmeghajtású autó. Hát ez azzal szeretném kezdeni, hogy azt eléggé jól lehet látni a különböző internetes forrásokon is, hát megbízható forrásokon is, hogy bizony forrásokban is, hogy abban az esetben, hogyha kontrollált körülmények között egy robbanó motorba duranógáz, tehát hidrogén és oxigén 2-1 arányú elegyét vezetjük, akkor egyrészt az növeli az égetésnek a hatásfokát, tehát mindenképpen jó hatása van a motornak a működésére, másrészt pedig csökkenti, tehát kopogást tűrővé teszi a benzint, növeli az oktán számot. Aki pedig rally motorozásban vesz részt, az tudja, hogy a rally motoroknál ez egy bevett dolog, hogy a benzinek beporlasztásakor valamennyi vízgőzt is porlasztanak be a jobb rally motorokba, mert szintén javítható az oktánszám ezzel a trükkel. Na most akkor fölvetődik a kérdés, hogy na és vajon olyan autó, ha már ugye ilyen kedvező hatása van a vízképződésnek, olyan autó előállítható-e, amiben csak vizet rakunk bele? Nyilván az egészen minimális természettudományos háttérre rendelkező ember is azt mondja, hát azért ez azért nem valószínű, hogy működik. Én meg azért csak azt mondom, hogy nézzük meg ezt egy kicsit alaposabban. Érdemes elolvasni ezt a szemelvényt, amit az interneten a www.tudatosság.com című honlapról vettem le. Egy olvasó a következőt kérdezi, azt mondja, hogy szörnyű lesz, hogyha bevezetik a vízmeghajtású autót, mert ha mindenki a vizet használja üzemanyagként, akkor el fogjuk fogyasztani a Földnek az összes vizét. Erre a szakértő, aki ugye válaszolt erre a kérdésre, azt mondta, hogy hát bizony ő ezzel a kérdéssel már sokat foglalkozott, katalizáló eszközt is tud, amellyel el lehet bontani hidrogénre és oxigénre a vizet, de hát amikor ezt ő föltalálta, akkor inkább úgy döntött, hogy megsemmisíti ezt, mert tudta azt, hogy ez bizony az emberiség végét okozná. Viszont, és itt jön a csattanó, viszont a vízautóknak van egy fantasztikus tulajdonsága, hiszen abban az esetben, hogyha a vizet elégetjük, akkor a víz gőz mellett csak oxigén fog elhagyni ezt a ezt az autót, tehát a Földnek a csökkenő oxigén mennyiségét növeli. Hát ebben annyi sületlenség van ebben a beszélgetésben felsorolva, amiért a hozzáértőktől eleve elnézést kérek. Mindenképpen akkor nézzük már meg, hogy most akkor tényleg, ha csak vízzel akarnánk egy autót meghajtani, működhetne a dolog. Aki számára a következő ábra trivialitás, kérem, bocsássa ezt meg nekem. Tehát el lehet-e égetni a vizet? Általános iskolában azt tanítjuk, az égéshez három dolog kell. Éghető anyag, égés tápláló anyag, meg megfelelő hőmérséklet. Hát a víz önmaga nem ég el, meg az égés nem táplálja, máskülönben a tűzoltó nem hiszem, hogy tudna működni. Az valóban igaz, hogy ha elegendően megnöveljük a hőmérsékletet, akkor hőelnyelés közben a víz elbomolhat, és el is bomlik, azonban ez egy hőelnyelő folyamat. Na most abban azért állapodjunk meg, hogy egy autót csak energiatermelő folyamattal fogunk tudni meghajtani. Tehát megnyugtatom a tisztelt hallgatóimat, akinek esetleg két helye lett volna, nem lesz olyan autó, nem dolgozható ki olyan autó, amelyik a víznek amelyikbe vizet öntünk bele, és azzal működik. Na de akkor van egy ötlet, és ugye ez búvópataként újra meg újra előkerül, mégpedig, hogy akkor bontsuk el a hidrogénre és oxigénre a vizet, és aztán azt égessük el. És hát ezt a járműnavigátor.hu-ról szedtem le ezt a képet. Ez a kis autó, ez állítólag 1 liter vízzel 1 órán át képes közlekedni. És itt kerül elő az a bizonyos egyszerű vízbontás nevű kategória, ami azt mondja, hogy úgy tudunk vizet elbontani, hogy közben nem fektetünk be energiát. Nézzük meg ennek a folyamatnak az energia mérlegét. Ha vizet bontunk el, akkor abba 285 kJ per mol energiát kell befektetnünk, hogyha meg elégetjük, akkor ugyanannyit tudunk belőle legfeljebb kivenni. Következésképpen legfeljebb annyi energia termelhető a durranógáz elégetésekor, amennyit befektettünk akkor, amikor előállítottuk. Tehát ha ez az autó, ez tényleg működne, úgyhogy külső energiaforrás nem rakunk bele, akkor ezt a bizonyos perpetuum mobilét tudnánk megvalósítani, ami gyakorlatilag megegyezik, ugye talán a Münchhausen bárónak azt a történetet ismerik, amikor úgy rántotta ki magát a mocsárból, hogy a saját rabancánál fogva magát és a lovat is ki tudta venni a mocsárnak a sűrejéből. Egy nagyon új termék az anionos egészségügyi betét, amely... Elnézést kérek, hogy ilyen mondani dologgal foglalkozom, de ebben két olyan állítás volt, aminek mindenképpen utána kellett járni. Az egyik az az, hogy az anionok a levegő vitaminjai, és megölik a baktériumokat, vírusokat, szabadgyököket, minden más egyebet. A másik pedig, ami különösen mint vegyészt fölhetszett, az az, hogy turmalin nanorészecskék vannak ebben benne, amelyek anionokat bocsátanak ki. Azoknak a tisztelt kollégáimnak, akik nanotechnológiával foglalkoznak, jó hírem van, a nanotechnológia most már beköltözött az alternatív tudományoknak a világába is, ugyanis nanorészecskékkel operálnak ezek az emberek. Három dolgot fogunk most megvizsgálni. Egyrészt, hogy ez a turmalin, ez micsoda, másrészt, hogy mik ezek a nanorészecskék, harmadrészt pedig, hogy mik is ezek az anionok valójában. Hát először is, a turmalin az egy boroszilikát, féldrágakő, keményebb, mint az üveg. Valóban igaz, hogy elektromos töltésre tesz szer, de egész biztos, hogy anionokat nem bocsát ki, mert ha anionokat bocsátanak ki, akkor kationokat is kibocsátana, ha meg ezt a kettőt bocsátanák ki, akkor egy idő múlva elfogyna az ember nyakából a nyaklánc. Tehát nem valószínű, hogy a dolog működik. Mik azok a nanokristályok? Na, ezt egy kicsit komolyabban kell venni. A nanotechnológia az most a kémiában egy ilyen buzzword, egy ilyen központi dolog, és hát bizony nagyon sok kutatócsoport foglalkozik nanokristályoknak az előállításával. Ami azonban, és attól nanokristály, mert hogy olyan kicsi, hogy 100 nanométernél is kisebb. Itt a jobb oldalon lehet látni néhány példát rá. Ami viszont nagyon fontos dolog, hogy a nanokristályok megjelenésével együtt ezeknek az egészségre kifejtett, egyelőre ismeretlen hatásai is kérdésessé váltak, hiszen ezeket a nagyon pici részecskéket bejuttatjuk a szervezetbe, véráramba, tüdőbe is, így tovább. Ebben a pillanatban nyitott a vita arra vonatkozóan, hogy vajon valójában milyen ennek az egészségügyi hatása, milyen hatással van az emberi szervezetre. És hát ugye az anionok, hát kérem, az anionok között található számos mérgező is, sőt szabadgyökök is találhatók az anionok között, tehát ezt a fajta anionos dolgot nem igen szabad elhinni, mert hát önmagában véve az anionok nem, bizony nem képesek arra a csodára, amit tulajdonítanak nekik. A következő és utolsó szemelvényünk a mindenható ezüstkolloidról szól. A mindenható ezüstkolloiddal kapcsolatban szintén egy pamfletet idézek, amely megint ugye azt mondja, hogy ez egy katalizátor, erre gondolom, hogy ezt már a tisztelt hallgatóim kezdik unni. Itt szintén ugye mondják azt, hogy hát ugye itt egy összeesküvésről van szó, mert a gyógyszeripar érdekei megállították. Ugyanakkor viszont hát ez egy fantasztikus elektromágneses tulajdonsággal rendelkezik. Ez a kifejezés külön aranyos, hogy zavarja a kórokozókat és kitaszítja azokat. És hát amikor ilyet mondanak, hogy szinte minden gyógyít, itt kell elkezdeni kételkedni. Most nézzük meg, hogy mi a valóság az ezüst kolloid szemmel kapcsolatban. Az, hogy az ezüst baktérium és gombaölő hatású, ezt ősérünk óta tudjuk, hiszen a pokolkövet, ugye az ezüst nitrátot már régóta alkalmazzák szemölcsírtásra, szemgyulladás kezelésére, egyszerűbb gyulladásnak a, gyulladásoknak a kezelésére. Azonban, és hát ugye ez már is mutatja, hogy nem igaz az, amit a pamfletben állítottak, hogyha túladagolják ezt az ezüstet, akkor bizony egy nagyon csúnya betegség, ez az úriember Argériában, ezüst túladagolásban szenved, sőt az Egyesült Államokban még olyan eseteket is főjegyeztek, amikor halálhoz vezetett az ezüstnek a túladagolása. Következésképpen én azt gondolom, noha megint, ha fölmennek és az ezüst kolloidnak utána néznek az interneten, ezrével lehet kapni jó pénzért egyébként ezeket a termékeket. Van hatása, kétségtelen, hogy van hatása, de egyszerűen arról van szó, hogy ezeknek az ezüst kolloidoknak a hatása az jóval gyengébb, mint mondjuk egy antibiotikumé vagy egy másik bevett gyógyszeré. És ami itt megint fölvetődik, hiszen ismét nanorészecskékről van szó, hogy a hatás részecske méret összefüggést, ha fölmennek az internetre, látják, hogy most egy nagyon-nagyon élő, nagyon komoly vita van arról, azzal kapcsolatban, hogy vajon ezek az ezüst kolloidok, ezek a kis részecske méretnél fogva nem esetleg többet ártanak, mint használnak az emberi szervezetnek. Hát akkor a kérdés az az, hogy most akkor hogyan viszonyuljunk ezekhez a dolgokhoz? Hát ugye az egyik lehetőség az, hogy Besenyő Pista bácsi módjára azt mondjuk, hogy hát persze, természetesen elfogadjuk őket. Én azonban változatlanul, mint az előadásom elején is, egy kicsit inkább a gondolkodásra szeretném késztetni a tisztelt hallgatóimat. A következő miatt, ugye nemrég volt a szkeptikusoknak a konferenciája, és aztán még az interneten meg is találják az erre vonatkozó adatokat, és ezzel kapcsolatos kommentárok között találtam Stöckert Gábornak ezt a rendkívül ügyes kiszólását, hogy egy hülyeség rövid és egyszerű lehet, ám annak cáfolata általában hosszú és bonyolult. Nem tudom azt javasolni a tisztelt hallgatóimnak, hogy minden olyan dolognak, amit gyanús, nézzenek utána, mert akkor az egész életüket azzal töltenik, hogy a legkülönbözőbb ilyen termékeknek a valóság alapját próbálnák megismerni. Ugyanakkor nem ok nélkül vittem én ide föl Galváninak a képét, meg a békacombot, mert hogy amikor ő a békacombbal elkezdett kísérletezni, ő is alternatív tudósnak számított. A kutya nem hitte el akkoriban, hogy abból, amit a Galváni a békacombbal csinált, és ami tulajdonképpen az elektromosságnak az alapjainak számított, abból majd egy olyan hihetetlen teljesítmény fog kijönni, egy olyan hihetetlen termék fog kijönni, amit manapság ugye elektromosságnak hívunk. A másik dolog, amire föl szeretném hívni a figyelmet, az ifjabb Marosán Györgynek egy nagyon jó írásában jelent meg, a Józanész trónfosztása címmel írta ezt. A tudomány az egy kegyetlen dolog. Nem demokratikus. Nem bocsáthatjuk azt népszavazásra, hogy a hold az kék sajtból van, vagy nem. Valószínű, hogy ha azt népszavazásra bocsátanánk, akkor annak az lenne az eredménye, hogy sajtból van a hold, de hát nem abból van. És hát ugye emiatt aztán a tudomány, a természettudomány az nagyon sokszor nehezen járható utat kínál nekünk. Én azt gondolom, hogy az alternatív tudománynak a képviselői nem mindig, de nagyon sokszor ezt a nehéz utat megpróbálják megkerülni. Megpróbálják azzal elütni a dolgot, hogy ha el lehet adni egy terméket, ha rá lehet dumálni a tisztelt vásárlót, akkor bizony az igazolja a terméknek a felfedezésnek a jóságát. Én ezzel messzemenően nem értek egyet. Ugyanakkor viszont azt a kérdést szeretném megválaszolni, hogy akkor most jó nekünk, hogy vannak alternatív tudományok, vagy nem. Hát én ebből a szempontból három kategóriába sorolnám be, és azt gondolom, hogy ez talán egy jó fogódzó lehet a tisztelt jelenlevőknek a továbbiakra nézve. Elsőfajú, másodfajú és harmadfajú alternatív tudományról tudnánk beszélni. Elsőfajú az, ami ingyen van és nem árt az egészségnek. Tehát például, ha valaki a napi horoszkópot böngészi, vagy tarotkártyát vettet a barátnőjével vagy barátjával, azzal az égvilágon semmi baj nincs, az ember fantáziáját is megmozgatja, és rendkívül jól lehet rajta szórakozni. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nem lehet gond. A másodfajú az már pénzbe kerül, de nem káros az egészségre. Ilyenből megint rengeteg van. Ugye például én azt gondolom, hogy a mágneses karkötők, például a mágneses derékaj, az ugyan pénzbe kerül, de egész biztos, hogy az egészségre káros hatása nincs. Az, hogy pozitív hatása van-e, azt én ebben a pillanatban megítélni nem tudom. Azonban az, ami igazán veszélyes, és amire nagyon oda kell figyelni, hogy nagyon sok olyan termék és szolgáltatás van, például most nagyon erős ösztűz alá vannak véve az angol kiropraktikusok, vagy például azok az ázsiai csodadoktorok, akik vágás nélküli operációkat ígértek a betegeiknek. Nagyon komoly ösztűz alá vannak véve, mert bizony ők komoly egészségügyi károsodást tudnak okozni a tisztelt páciensek számára. Összességében tehát én azt gondolom, hogy amit, és ez az utolsó gondolata ennek a mai előadásnak, amit én tudok javasolni a tisztelt hallgatóimnak, hogy a józan eszüket, a józan, ha nem veszik sértésnek, paraszti eszüket legyenek olyan kedvesek használni, és én ezzel kapcsolatban három szabályt tartok nagyon pontosan betartandónak. Egyrészt, hogy mindig legyünk elfogulatlanok, ha látunk valamilyen új jelenséget, új közelítést, akkor is, hogyha az a miénktől eltérő, vagy esetleg a mi gondolatainkkal ellenkező, legyünk arra nyitottak. Ugyanakkor legyünk következetesek. Ez azt jelenti, hogy szívósan és kitartóan ragaszkodjunk azokhoz az ismeretekhez, amik már kiállták a tudományos megismerésnek a próbáit. És a harmadik, az pedig az intellektuális lélek jelenlét. Vagyis az, hogy úgy, hogy miközben mind a két, az első és a második pontot betartjuk, aközben megpróbáljunk hitelesen dönteni arról, hogy most egy adott gondolatot, egy adott gondolatkört, egy adott eszmét, vagy terméket akár elfogadunk, vagy nem fogadunk el. Az utolsó fólián néhány hasznos linket szeretnék felsorolni a józanész hívei számára, és egyúttal szeretném megköszönni megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Somfai Attila, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg COPD, az alattomos gyilkos című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!